A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Névjegy.
Névjegy.
Portré Müller Péter Szijjámiról, az augusztus 19-én nyíló Diák-sziget szellemi atyáról. A riporter Hegyi Imre.
Péter, azt kell elsőnek megkérdeznem, hogy mi ez a melléknév a keresztleveletben szereplő név mellett, hogy Szijjámi? Miért lettél te már szinte Müller Péter nélkül a Szijjámi?
Hát én Müller Péter nélkül soha nem lettem volna a Szijjámi. Müller Péter az én nagyon édesapám, aki örökbe fogadott. Na most egyszer csak ott álltunk, mind a ketten Péterek lettünk, és időnként valami hasonlót csinálunk. És ebből borzasztó sokkal valódás van, a legkellemetlenebb az adóhivatal, a legjobb az, amikor hozzám jönnek az öregnek a szerelmes levelei, de ezeket mind valahogy ki kell védeni. Aztán ez akkor kulminált, amikor együtt dolgoztunk a Mária Evangéliumát, tehát ketten voltunk az írói, és ugye a Tolcsvai Laci a zeneszerzője, és akkor el kellett dönteni, és mi ifjabb vagy, ez nem tetszett, és engem már akkor nagyon sokan Szijjáminak hívtak a zenekar miatt, és ez egy ilyen melléknevem volt, és emellett maradtunk, és úgy látszik, hogy bevált.
Péter, ha már itt szó került arról, hogy örökbefogadás, meg az, hogy az édesapád tulajdonképpen nevelőapád, akkor tartozunk annyival, hogy visszapergetjük egy kicsit az életedet, és elmondod, hogy is volt ez akkor.
Akkor mikor?
Hát amikor tulajdonképpen eszméltél, és rájöttél arra, hogy az édesapád nem édesapád.
Hát én eszmélni akkor kezdtem, amikor a Müller Péter apám belépett az életembe, mert ő sokat segítette be. Előtte én egy eléggé ilyen szétosztott srác voltam, nem széthulló, utólag úgy láttam, hogy egy harmadfokú rádzsa jogi lehettem egy a magyar neuraszténiához képest, de akkor én úgy éreztem, hogy nem tartozom sehova, nem találok senkit.
De az akkor ez hitvallást jelentett.
A nem tartozni sehova, akkor pici voltam még először, igazából 12-13 éves voltam, amikor engem örökbe fogadtak, és előtte egy olyan fej voltam, aki mondjuk azt gondolta magáról, hogy ő így írni fog, mert verseket írtam elég régóta, és azóta sem nagyon bírtam abba hagyni, és egyrészt ebben voltam elfoglalva, tehát volt egy ilyen emelkedett szférája az életemnek, amihez ragaszkodtam, és ugyanakkor egy irdatlan földhöz ragadt földön éltem. Tehát ugye a Ferenc tér környéke, akkor utána egy ilyen hetes iskola kis hiányjavító intézet, és onnan kerültem valahogy vissza az életbe akkor, amikor az öreg Müller belépett az életünkbe.
Ennek mi a története? Miért csípett ő fel magának?
Hát nem engem, hanem az anyukámat, aki lehetett valami vonzó, az beszélik város szerte, hogy gyönyörű asszony volt, és szerintem még ma is az. Tehát ők megszerették egymást, és én jártam a mamámmal, már mondjuk együtt jártam ebben a dologgal.
Egy cugehőr voltál.
Igen, egy tartozék voltam ebben a házasságban, és ez végül is nagyon jó volt, és azt kérdezett, hogy eszmélés, hát nekem nagyon-nagyon fontos volt az életemben az, hogy egy csomó dolgot, amit szerintem minden gyerek, akit próbálnak intaktul hagyni, tehát nem próbálják rá kényszeríteni, hogy mit akarjon magától, mert valaki azt akarja tőle, hanem akit figyelnek. Tehát egy rendes nevelés az ugye annyit jelent, hogy figyeled, hogy nő a növény. Most ez nálunk megvolt, de azért volt egy elég tradíciótisztelő nagymamám, egy eléggé ilyett anyám, aki ugye egyedül nevelt, és akkor egyszer csak az történt, hogy jött egy ember a családba, és akkor ő azt mondta, hogy ő embert csinál belőlem, soha semmilyen erőszakos gesztus nem tett, hanem állandóan feladatokkal látott-e, kérdéseket tett föl, tehát éreztette velem, hogy figyel rám. Ez különösen tiszteletre méltó egy olyan embertől, aki amúgy a külvilág felé nagyon szétszórt, és nagyon csak a belső életére tud figyelni, néha pedig egészen ragyogóan bizonyítja azt, hogy vészhelyzetben, tehát például egy gyerek potjan az életébe, vagy most a mamámnak volt egy balesete, és nem volt más, aki figyeljen rá, mert őneki kellett vele lenni. Milyen hihetetlenül figyelmes tud lenni egy másik ember felé. Ez nekem egy jó meglepetés, és egy fontos dolog volt, odaadta az összes olyan könyvet, amiből a mai napig táplálkozom. Szóval mi most ilyen konjunktúra olvasmány, és a liberális pluralizmus Kórházból származóan hozzáférhető dolog lett, de akkor még hozzáférhetetlen volt, és titok volt, és maga az ezotéria, azt én nagyon szerencsésen 12 éves korom körül megkaptam tőle.
Elmondtad édesapádról, így röptiben, távirati stílusban a véleményedet, és ha gondolom magadról kérdezném a véleményedet, nagyon sokban hasonlítana. Tehát az, hogy a külvilág felé szétszórt, egy befelé önmagát figyelő és elemező valaki voltál, és szavaidból azt veszem, hogy édesapád is ilyen volt.
Hát, hogy gyerekkorában milyen volt a romás híreim, akkor egy nagyon koncentrált ember volt, készült erre az írói dologra. Az hasonló, hogy tőlem, hogyha megkérdezték 3 éves koromban, hogy mi akarok lenni, akkor már azt mondtam, hogy költő, festő, bádogos, ez egy ilyen alternatíva volt.
És ehhez képest mi lettél?
Ehhez képest én nem lettem semmi, én maradtam az, ami voltam, és ez...
Tehát költő, bádogos?
Költő, festőben. Szóval hála Istennek, vagy sajnos, ez nem pozitívum és nem negatívum, ez egy tény. Amikor már ennyire középkorú az ember, mint én, akkor észre lehet vennie, hogy pláne ha túl van egy halom olyan útszakaszon, amik általában egy embert el szoktak vezetni valami kiteljesedéshez, hogy belőle nem lesz semmi. Én nem lettem semmi.
Mik ezek az útszakaszok, amire Somásan azt mondtad, hogy egy halom?
Hát én, hogyha jól emlékszem, akkor az első rádióinterjút, ezt olyan 21 éves korom körül készítette velem talán a Radnóti László, életművészekről szóló műsorba készült. Én úgy kerülhettem bele, hogy elképesztően sok mindent csináltam egyszerre. Ez azt jelenti, hogy jártam nagy nehézség után fölvettek nappali szakon a bölcsészkarra, tehát tanárszakos voltam, közben szerkesztőként dolgoztam a tévében, és napi 5 órát artistaiskolában jártam bohóc szakra. Na most nem lett belőlem bohóc, nem lett belőlem tanár, és egyre ritkábban mondhatni elvétve dolgozom a magyar televíziónak, pedig közben elvégeztem egy televízió és filmrendező szakos főiskolát is, és az utolsó évnek az első osztályfőnöki órán Szinetár Miklós avval jött be, hogy most elárulja azt titkot, hogy voltak éppen itt nem csak annyiról van szó, hogy belőlünk filmrendezőt csinálnak, hanem valami olyasmit tervez, hogy majd ez az osztály lesz a televíziónak az eljövendő funkcionárius gárdája.
Hát ez nem lett.
Nem lett, tehát az osztályból végül is komoly funkcionárius senki nem lett. Én ekkor jelentkeztem, és fölálltam, és azt mondtam, hogy elnézést kérek, de én ezt nagyon nem szeretném, tehát én filmet szeretnék csinálni, és a Szinetár tanárulnak becsületére legyen mondva, hogy nem forszírozta ezt a dolgot, hanem segített elejeszkednem a filmgyárba, ahol mondjuk filmgyár már nincsen, de a mai napig én nekem még ott van valami maradék állásom, mint filmrendezőnek.
Jól emlékszem, hogy azokban az években, évtizedben, amit itt most visszaidézünk, tehát amikor te a rádióban is először szólaltál meg, akkor azért övezett téged egy olyan igaz vagy hamis glória, hogy ez aztán eretnek a javából, és mafuba veszi az összes előírást, egy kicsit a saját útját járja, nem nagyon lehet megijeszteni azzal, hogy mi a társadalmi viselkedés kötelező normája. Szóval egy szuverén valaki voltál, aki talán ezért szerzett magának egy tisztelőkből, rajongókból álló holdudvart is. Tehát nem nagyon lehetett téged begyömöszölni az akkori kitaposott vágányokba.
Ez nem volt nem egy megfogalmazott igyekezet, ez következik a természetemben, következik azokból az emberekből, akikkel találkoztam szerencsére, és egyszerűen lenyűgözőek voltak a számomra, és igenis mintát jelentettek.
Most. Neveket?
Hát, Halász Péter, Molnár Gergely, Najmányi László, egy 1000 külföldi mester, és ezek között vannak maiak, az Andy Warholtól kezdve tegnap előttiekig, mint a Lao Tse. Szóval, ami vonzott, az mindig egy ilyen személyes szuverenitásnak a birtoklás és az ahhoz való ragaszkodás volt. Tehát magyarul nincs nagyobb parancs, mint szabadnak lenni, és ugyanekkor a parancs az, hogy és nagyon furcsán fog hangzani a számból, hogy biztonságban lenni. A biztonság alatt persze nem valami rendőr biztosította biztonságot érzek, hanem a belső egyensúlyból fakadó biztonságot.
Mennyire lehetett neked belső egyensúlyod, hogyha az egyik napon azt gondoltad magadban, hogy ez a magyarországi légkör, ez a aura nem a te világod, és fogtad magad és áttetted működésed színhelyét Hollandiából?
Nem gondoltam semmi ilyesmit, meg amikor elmentem, akkor ne felejtsd el, hogy már nagyjából 35 éves voltam. Tehát túl voltam itt minden olyan dolgon, ami egyáltalán megpróbálható, vagy megpróbálandó volt, hogy más furcsát nem mondjak a felsoroltakon kívül, elvégeztem a mestertanárul osztályában a rádiószerkesztő riporter iskolát is, meg dolgoztam könyvkiadónál, dolgoztam újságíróként, tehát mindent, ami mondjuk egy bölcsészdiplomával ilyen kívánatos pályának tűnt, azt kipróbáltam, és...
Egyik se volt az igazi.
Nekem mindegyik az igaz volt, és mindegyikben még bele-bele kapok, amikor olyan téma kínálkozik. Az nem volt az igazi, hogy én definiáljam magam, hogy én úgy maradjak, ahogy mondani szoktak, egy kongruens, összetartozó személyiség, hogy közben én egy szóval el tudjam mondani magamról, hogy én filmrendező vagyok, én rádióriporter vagyok, én egy dolgot tudok mondani, ami most már hosszú ideje tart. Azt szoktam mondani, hogyha kérdezik, hogy mit vagyok, hogy én éneklő költő vagyok, de az se full time. Tehát amikor ezt tehetem, amikor nem szakít el ez a tevékenység attól, aminek igazán lennie kell az embernek, akkor elég sokat csinálom ezt a dolgot. Van ez a zenekar, van ez a Sziámi Zenés Színház, és sokat utazunk, meg sokat dolgozunk velük.
Szerintem igazából sanzon énekes vagyok. Tehát hiába van körülöttem rockzene, az a dolog, amit én csinálok, sanzon. Tehát énekelt dal. Ilyen alapon nekem vannak rokonaim így a világon, a Stingtől a Gilbert Bécoig.
Szóval, hogy... Magyarul felvirtezted magad, hogy ne öregedj ki a műfajból.
Én nagyon szívesen kiöregednék bármiből, tehát abban a pillanatban, amikor nem ez jut az eszembe, mint tevékenység, akkor abba fogom hagyni. Szerintem ez ugyanolyan, mint a szex, hogy mit te, mikor kell abba hagyni szerinted. Tehát nyilván, amikor abba marad.
Milyen az a társadalom, amelyik mondjuk a szijámis életfilozófia szerint épülne fel? Korábban már céloztál arra, hogy valaki az említett ideáljait közül eléggé előre haladt a buddhista tudományokban, és oda tetted ezt a kis szócskát, hogy ő is, ezek szerint te is, és akkor bennem fölötlik az, hogy aki ilyen mesdjén indul el a vallási élet gyakorlásának, az hogy verekszi közel magát a Mária Evangéliuma című abszolút magyar és abszolút katolikus és liturgikus témavilágához, szóval hogy jelenik ez meg benned, mint megoldandó probléma, egyáltalán probléma-e?
Nem jelent ez nekem semmilyen belső konfliktus, tehát hagyd mondjam el, hogy én semmilyen tételes valláshoz lelkileg soha nem kerültem közel, mert egyszerűen idegenek tőlem a tételes vallások. A hit is idegen tőlem, én nem szeretek hinni, én szeretem tudni azt a néhány dolgot, amit lehet tudni. Másik kérdésed is, hogy milyen lenne az a szijámi társadalom, vagy az a társadalom, amit én szeretnék. De előbb még azért hagyd térjek vissza, hogy buddhizmus meg Mária. Én soha nem voltam buddhista. Nekem időnként a kezembe került a buddhizmus valamilyen szimpatikus forrás, és onnan tudtam valamit meríteni, és örültem, hogy ilyen is van a világon, mert szép. Időnként a kezembe került valami, de nem vagyok nagy biblia ismerő, csak mondjuk elolvastam egy párszor, és egy-két dolog tetszik, és szeretem. Kezembe került az, amit szentírásnak hívnak. A Mária evangéliuma pedig hát egyáltalán nem a klasszikus liturgia szerint épült darab, és nem aktuális katolikus. Az én számomra legalábbis nem. Az én számomra a Mária evangéliuma az egy anyatörténet, és mint ilyen az egyik legfontosabb archetipikus történet, és nagyon örültem az öreg Müllernek annak az ötletének, hogy a Jézus történetet a Mária szemszögéből földolgozni. Azért, mert ez egy archetipikus történet, nem katolikus történet, meg kell mondjam, nem örült minden katolikus funkcionárius annak, hogy mi ezt megcsináltuk, aki örült, az a közönség volt. Annak meg én örültem. Visszatérve arra, hogy milyen volna ez a társadalom. Ez nagyon-nagyon sikamlós kérdés, mert az, ami most történik nálunk, az szerintem nem volna rossz dolog, hogyha nem lenne az az icipici ilyen zárójeles megállapítás, hogy a stílus maga az ember. Tehát a stílustalanság, amit uralkodik, a maga az embertelenség, és maguk azok az emberek, akikkel borzasztó rossz emiatt együtt élni. Tehát azt gondolom, hogy a felszínen, látszatra, itt egy ilyen küszködés történik a demokráciáért. Igazából nem ez van, igazából az van, hogy azok a lelkek, akik a számomra elfogadhatóak, azok a mai napig egy veszélyeztetett, rossz kisebbségi státuszból kénytelenek védekezni, ami a számomra abszurd. Tehát nem történt semmilyen olyan rendszerváltás, ami az ellen milyen jó embereket, igenis vannak ilyenek, tehát toleránsak, kicsit a leggyakorlatilag dolgoknál emelkedettebb, vagy hogy jóra valóbb életet élő, egy kicsit önzetlenebb emberek. Szóval ezek a jó emberek, ezek itt nem tudnak élni. Ezeket most se hagyják élni, nem hagyják élni. Megpróbálják valahogy a lelket, mivel közeli rokonságban van a testtel, megpróbálják a lelket ezeknek az alantas csatározásoknak a terepévé tenni. Ebben élnek most az emberek. Kénytelenek ebben élni. Amikor valami jót látod megcsinálni, az általában defenzíva. Ahol egy kicsi offenzívát kezdene ez a dolog, persze hát nekem ugye a kultúra a fontos, vagy az egyik legfontosabb faktor, akkor kénytelen vagyok azt látni, hogy ha elindul egy pici kulturális offenzíva, abban a pillanatban, hogyha az igazán fésületlen, igazán eredeti, és igazán kordában tarthatatlan, akkor ugyanazok a dolgokkal fogja szemben találni magát, mint nem tudom hány évvel ezelőtt.
Látszólag most kiteljesedsz ebben a színházban és a kis zenekarodban, de téged idézlek, amikor azt mondom, hogy ez tulajdonképpen önbecsapás, pótcselekvés.
Nem, én nem ezt mondtam. Ez nem önbecsapás és nem pótcselekvés, ez egy tevékenység. Ez olyan, mint azt mondtad, hogy az ember eszik, székel, szeretkezik, az önbecsapás és pócse. Nem, ez egy tevékenység, vagy egy formája a létezésnek.
És mi az oka annak, hogy pont ebben a kettőben érzed magad a legjobban meghatározhatónak, és hogy ebben érzed magad legjobban?
Azért, mert az, ami a számomra a saját életemnek a megfogható lényege, az egy hasonlattal tudom elmondani, mert ami közel van voltak éppen ahhoz is, amire hasonlít. Van a köznapi nyelvhasználat. A köznapi nyelvhasználatnak ugye az a funkciója, hogy minél gyorsabban és minél pontosabban megnevezze, meg leírja a dolgokat. Ennek aztán vannak olyan rétegei, amik ezt megcsúfolják. Tehát, hogyha megnézed, hogy ma hogy használják a közéletben, vagy a kultúrában, vagy a művészetben a nyelvet, az nagyon sokszor nem más, mint a köznapi nyelvhasználatnak a kifordítása, vagy a megcsúfolása. És van egy másik dolog, amit úgy lehet hívni, hogy a poétikus nyelvhasználat, az pedig ugye arra irányul, hogy egy-egy kimondott szónak, vagy egy-egy elkapott kifejezésnek minél szélesebb asszociációs mezőt adjon, tehát ha te ezt meghallod, akkor minél több, minél izgatóbb, és minél komolyabb összefüggés jusson róla az eszedbe, minél több dolgot előhozzon benne. De ez olyan, mint az archaikus analógiás nyelvekben egy-egy szónak 100 jelentése volt. Most megpróbálták úgy leszűkíteni a nyelvekben a szavak jelentését, hogy tévedés kizárva biztos a piros gomb legyen megnyomva, amikor azt az űrhajót, vagy azt az atombombát kilövik. Na most az én életem az nem azért, mert szeretném, hanem azért, mert nem tudom máshogy élni, az mindig egy picit idézőjelesebb, asszociatívabb, és mondjuk úgy, hogy emelkedettebb volt annál, mint amit a köznapi élet körülöttem diktált.
Olyan szívesen fejtegetnélek, meg próbálnálak megérteni, de muszáj megkérdezzem, hogy jött össze ez a bizonyos Sziámi Színház, és hogy jött össze a zenekar, ami tulajdonképpen meghatározó élmény az életedben, és kifejezési nyelv.
Éppen a filmrendező szakot fejeztem be, és dolgoztam az első nagy játékfilmemen, amit aztán ugye, ahogy ezt most illik elmesélni, dobozba került, aztán legnagyobb döbbenetemre, miután azt hazudták róla, hogy elveszett, előkerült valamikor tavaly karácsonykor a TV díszműsorában. Tehát ezen megosztam, amikor megkeresett egy barátom, aki...
Mondd a címét, hagyj azonosítsuk.
Szegénynek meg a címe sem maradt meg. Van-e élet a Földön címen kezdtem el csinálni, és utána Megváltási kísérletek címen mutatták be megcsonkított verzióját. Valami hasonló sorsa lett a második filmnek is, amit csináltam, az az Ex-Codex című film, amit hát úgy mondják amatőr szereplőkkel, és többek között Rubik Ernővel, aki egy buddhista szerzetest alakított benne, készítettünk. Na most filmeken dolgoztam, és írtam időnként szövegeket, és egy elég intenzíven figyeltem arra, hogy mi történik itthon az underground zenei életben. Amikor megkeresett egy srác, hogy készül egy zenekar, ami nagyon ígéretes, és szöveghiányba szenvednek, és hamarosan koncertet kell adniuk. Összetalálkoztunk, megkértek, hogy írjak nekik szövegeket. Ez lett az URH zenekar, ahol végül is aztán meghívtak, hogy énekeljek. És
magad se tudtad, hogy milyen jól énekelsz?
Én magam tudtam, hogy nagyon rosszul éneklek, és a mai napig nem gondolom azt, hogy én egy igazi énekes vagyok. Azt gondolom, hogy annak, amit én írok, ebben a pillanatban az egyetlen adekvát és jó kifejezési formája, vagy megjelenési formája. Mondjuk azóta megjelentek egy vastagabb, meg egy vékonyabb kis dalszövegkönyv azokból a dolgokból, amiket írtam, de azok, hogyha nem lettek volna ezek a koncertprogramok önmagukban versként, nem biztos, hogy megállnának, vagy ez a válogatás nem biztos, hogy megállna. És onnantól kezdve nekem ez a
rockzene, vagy micsoda, ez folyamatos az életemben. Tehát nem az van, hogy ebben most hirtelen belecsöppentem, inkább az van, hogy volt már egy olyan pont, ez körülbelül 2 évvel ezelőtt volt, amikor azt gondoltam, hogy azt, ahova ez eljutott, tehát egyszer csak ott találtam magam egy, ugyan a minőségét tekintve meg a számomra igencsak elfogadható, tehát jó zene, jó szöveg, és azt gondolom, hogy ez ilyen valahogy progresszív művészetbe tartozó dolog közepén, de a jelenség, amiben bele sodródtunk, az már inkább egy ilyen popzenei jelenség volt, és az nekem nem igazán fekszik, tehát nem az, hogy az ember válogassa meg a közönséget, csak egyszerűen jobban szerettem a klubnyi közönséget, mint a sportcsarnoknyit. És ezen kívül kezdett rossz lenni a hangulat, olyan vége volt igazából egy programnak. És akkor egy évig nem is volt semmi, és én közben leköltöztem egy pici faluba.
Zalába. Ez bizonyos körökben ma szinte hitvallás. Magunk mögött hagyni a bűnös várost az olmozott levegőjével, az elcsúszott kifejezési nyelvével, ahol a dolgok nem azt jelentik, amit jelentenek, a megbicsaklott barátságokkal, és elmenni tiszta levegőről szó minden értelmében.
Ez gyönyörű, de hát nálam sajnos ez nem így volt, szóval én egyszerűen csak egy ilyen antigravitációs kalandor vagyok, tehát azt gondolom...
Hú, de szép, antigravitációs kalandor.
Hát érted, hogy mire gondolok, hogy mindig aminek az evidens vonzása van, azt megpróbálom kikerülni. Szóval ez a ne hagyd magad nagyon identifikálni, mert úgy maradsz, ez a ne hülyeskedj, mert úgy maradsz.
Szóval magyarul, hogyha itt maradsz, akkor elkap a gépszíj, nem tudsz belőle kitörni, és magad mentése ürügyén mentél el vidékre.
Nem gondoltam ezt semmire. Az tény, hogy amikor hazajöttem Hollandiából, az körülbelül olyan 2,5 éve volt, mert annyi idős most a gyerekes, és hát akkor született. Szóval akkor nagyon sok ajánlatot kaptam. Ez következik abból, hogy itt közben lezajlott, vagy éppen történőben volt egy rendszerváltás, és hát azért sokan engem úgy ismertek, mint annak az előző rendszernek a potenciális ellenségét, hogy nem te ellenzékét, ebből semmi nem igaz egyébként, én világéletemben utáltam a politikát, és úgy éltem, mintha nem is lenne a világon.
De ez már maga politizálás volt.
Igen, ez akkor nyilván politizálásnak számított, nem fogadtam el semmilyen megbízást akkor, mert úgy éreztem, hogy nekem ebben nem kell belecsöppennem, tehát nem akartam átesni a ló túlsó oldalára, és az, hogy elmentem, az egy borzasztó egyszerű dolog, az egyszerűen úgy történt, hogy azt gondoltuk, hogy nézzünk egy pici házat, arrafelé még olcsón lehet házakat kapni, és akkor legyen egy hely, ahol majd néha el lehet menni, mert gyerekek.
Az lett a családi tűzhely.
Hát elkezdett provokálni a feleségem, azt mondta, hogy de jó lenne falun lakni, de ezt veled biztos nem lehet megcsinálni, és akkor mondtam, hogy velem biztos, hogy meg lehet csinálni. Ezt azért mentem mondani, mert én ugye egy tipikus városi srác vagyok, de elképesztő helyeken laktam már, és éreztem jól magam, Bányászfalutól Tanyán át, Normandia vagy hajón laktam, egyik jobb volt, mint a másik, soha nem volt az, hogy nem éreztem otthon magam, gondoltam, hogy hát, ha egy falut is ki fogok bírni.
Még a Hollandiáról valamit, illetőleg arról, honnan hazajöttél. Nem volt egy kicsit érzékeny az a közeg, amiben te a messziről jött ember itthon rögtön megfogalmaztad az impresszióidat, kimerem mondani, egy pár dologban kiosztottad az itthon maradottakat. Szóval nem működött az a reflex a téged körülvevő emberekben, hogy na, ez elment, mi végigcsináltuk az egészet, és most ő hazajön, és képletbe foglalja a mi életünket, meg a kudarcainkat.
Nem hiányoztam semmilyen fontos mozzanatból. Tehát az, hogy nekem kint volt munkám, az egy ilyen utazgató státusz volt. Én nagyon sok helyet egyszer nem kaptam útlevelet, tehát mondjuk az, hogy aztán mehettem, azt persze, hogy kihasználtam, mert szerintem őrült az, aki nem nézi meg a világot. Azt pedig a sorsomnak tekintettem, hogy egy darabig nem lehet utazni. Utána pedig, mondom, én nem már tudtam pontosan, hogy mi van. Hazajöttem néha, még koncertek is voltak közben, tehát ez alatt az 5 év alatt ment a balhé, ahogy mondani szokták. Az, hogy ki mit fogalmaz meg, hát én nekem ez a világ, ami körülöttünk van, ez igazából nincsen.
Praktikus lény vagy.
Igen, praktikus lény vagyok. Szóval, hogy mondjam, a test nem más, mint egy különösen érzékeny lélek. Tehát ilyen módon az ember kénytelen testben létezni, és ez egy borzasztóan érzékeny pontja a létezésnek, hogy test van.
Két dologban kellene tovább kutassalak. Az egyik az, hogy költőnek indultál, költőnek is vallod igazán magad, aki most jelenleg egy mikrofonnal a kezében adja elő a költeményeit, és mert nincs jobb, azt mondod, ez a leghitelesebb előadása mindannak, amit te belül érzel. Mondd, az a 4 év, amíg távol voltál, nem hiányzott a költői vénádból? Lehet itthoni dolgokat ma olyan érzékenyen megfogalmazni, mint azok, akik ezt végigcsinálták?
Én nem ezt fogalmazom meg. Hát itt érdekeset mondtam, hogy a politika az tényleg olyan, mint hogyha nem lenne. Szóval azon a szellemvidéken, ahol én lakom,
ott egy flashnyi, egy villanásnyi kis információ arról, hogy mi van a világban, az nagyon pontos támpontokat adhat és tájékoztatást adhat. Az már, már ahhoz a kis valóságfűszerkeverékhöz az, az elég. Én soha nem csináltam politikai költészetet, meg programköltészetet, végtelen undorodom ettől az egésztől. Csak eléggé gyakorlatilag élem a gyakorlati életemet. Tehát ez egy faktora ennek. Talán ettől volt kézzelfogható az embereknek, de nem azért szerette, aki szerette azt, amit én írtam, mert állati szellemesen és töményen leírta a pillanatnyi hazai közállapotokat, hanem azért, mert a közérzetről tudósított, és ez a közérzet ez vágyaiban meg félelmeiben furcsa módon gyakran egybeesett avval, amit én az amúgy elég zárkozott életemben átéltem.
Igaz-e, amikor sokan azt mondják, hogy a társadalmi viszonyok elleni személyes tiltakozás, egyetértés, de egyáltalán a lereagálása a környezetnek a mi életünkben, tehát a tiédben is egyszerűen nem adott más lehetőséget, mint ezek az underground zenekarok, a legkülönbözőbb rockformáció korábban másnak hívták, most később popnak mondják. Igaz lenne az, hogy világszerte tulajdonképpen ez lett a közege az életről vallott téziseknek, az ember eszmélésétől a 30-35 éves korig terjedő időszakában?
Borzasztóan összetett dologról van szó. Az egyik az az, hogy a 70-es évek közepe táján nagyon tendenciózussá vált az, hogy komoly, tehát a fajsúlyukat meg a felkészültségüket tekintve szokatlanul komoly meg súlyos fejek átkerültek a rockzenébe. Gondolok itt csak olyan, mint David Bowie, aki hát egy ragyogó költő, egy kiváló Broadway színész, és még sok minden, és majdnem beavatott tibeti láma, tehát sok kurzust végigcsinált ő is. De gondolok a Bizottság zenekara Magyarországon, akiket elképesztően jó képzőművészek, és performerek, és költök, vagy gondolok a Patti Smithre, aki egy hihetetlenül jó, sokkötetes költő, vagy a Nick Cave-re, aki most egy Nobel-díj felé közelítő regényt publikált, holott egy junkie ausztrál rockzenésznek tűnik. Valahol a szellem az nagy teret foglalt a rockzenében, nyilván, mert az a zene az éppen akkor kiadó volt. Az Európa Kiadó nevű zenekar se véletlenül kapta a nevét. Úgy látszik, hogy ez a fajta Európa volt akkor kiadó. Oda lehetett költözni a túlsúlyos szellemmel.
Nem az volt a vonzereje ennek a terepnek, hogy azonnal mérhető volt a produkció hatása. Bármilyen más művészeti ágra gondolok, sokkal bonyolultabb, áttételesebb az, hogy én ezzel a magam önkifejezésével mit értem el.
A rock'n'roll spontán, tehát az, hogy neked van egy repertoárod, az nem jelenti azt, hogy amikor te fölmész a színpadra, akkor nem kerülsz minden alkalommal újra. Nem konkrétan, hanem egy pszichés lelki élet veszélybe. Tehát ennek az a lényeg, hogy ezen a színpadon az ember az egész személyiségét aznap este veszélyeknek teszi ki. A igazi veszély az, hogy egy nap hazugnak találod magad. Ez egy nagyon jó próbája a személyiségnek magad felé. Nekem ez ezért volt fontos. A másik az, hogy abban az űzött, a kommunikáció tilos helyzetben, ami jellemző volt az elmúlt évekre, akkor ez egy lehetséges kommunikáció volt. Szemben az összes többi művészeti formával, meg ugye a film próbálkozott valamivel, tehát a magyar film az nem véletlenül, meg a kelet-európai film nem véletlenül volt ilyen fontos, de ez a kifinomult, olyan verszi bárdok szintjén idézőjeles történetmesélés, ezt tőlem idegen nem is értek hozzá. Amikor megpróbáltam egy ezoterikus középkori tündérmesét csinálni, Ex-Codex címmel egy másfél órás játékfilmot, még azt se engedték a moziba, pedig az aztán nekem igazán ártatlannak tűnt. És én világéletemben azt gondoltam, hogy a legtitkosabb magánügyek azok kellenek, hogy a művészetben közügyé váljon, tehát azokat kell közvetíteni, azt itt még lehetett.
Most a kedvemért tedd meg, hogy kimondottan a zene szemüvegén keresztül egy kicsit térképezd föl nekem a magad ifjúságát. Mi volt az az első elementáris zenei megjelenési forma, és ez hogy finomodott odáig, hogy te például ebben az utolsó formációban az összes önmagad iránti fenntartással együtt jól érzed magad?
Ez őrület, itt nagyon gyorsan kell egy zárójelet tennem. Szóval miután én semmilyen szinten nem tudok zenélni, tehát nem játszom semmilyen hangszeren, tök hülye vagyok a zenéhöz. Ehhez képest épp az imént vettek föl, de hát nem fizettem be végül a tagdíjat, és próbáltam érzékeltetni, ez abszolút a Magyar Zeneszerzők Szövetségében. Nagyon jó. Utoljára egy tévéinterjúban, hogy kollégád azt mondta, hogy itt ül Müller Péter Sziamért, az ismert zeneszerző. Szóval nem, én hülye vagyok a zenéhöz. Én egy költő vagyok.
És ezzel nem dehonestálod a Magyar Zeneszerzők Szövetségét és egy csomó sorstársadat?
Nem, hát a Magyar Zeneszerzők Szövetségének van egy szövegíró tagozata, és oda vettek föl, csak mégis vagy oda hívtak meg, de mégis mulatságos, hogy a Zeneszerzők Szövetsége. Hát nekem mumus a zene, most kezdek picit tanulni.
És mi leszel, ha nagy leszel? Mi leszel, ha nagy leszel?
Repülőgépes növényvéd. Nem értek a zenéhöz. Na most ez azért iszonyan fontos, mert minden olyan szakaszban, amikor valahogy közel kerültem, az ez nem az URA-val kezdődött, mert korábban voltak ilyen próbálkozások. Mindig nekem ragyogó zenész kollégákra volt szükség, hogy egyáltalán ebben a közegben én részt vehessek. Különben költői estekkel jártam volna az országot, hogy ezt egy darabig csináltam. A legelső dolog az egyébként az volt, hogy egy Dévényi Ádám nevű, nagyon-nagyon tehetséges, egész más műfajban utazó zenész elkezdett zenét csinálni a verseimre, így késő vagy kamaszkorunkban, mert ő fiatalabb nálam, és akkor egy darabig együtt császkáltunk, előadtuk ezeket a dolgokat, aztán utána részt vettünk ott egy Tanya Színház nevű megmozdulásban, ahol zenebohócok voltunk, és mindenféle normann népdalokat adtunk elő. Szóval ilyen hülyességek történtek már velem korábban, és már úgy értem, hogy az életem főcsapásához képest hülyeségnek tűnő, de szerintem nagyon jó dolgok. Utána 1975-76 körül volt itt egy ember, akit ugye Molnár Gergelynek hívnak, és már említettem név szerint, és körülötte létrejött a Spions nevű zenekar és a Donair Video Family nevű avantgárd színház. Ők egy picit több, mint nagy hatással voltak rá, mert együtt éltem velük, és borzasztó sokat okultam abból, amit csináltak. És utána pedig 80-ban elkezdődött ez a dolog. Ez semmi olyat nem jelent, hogy nekem szisztematikus tudásom lenne ennek a zenének, akár a titkos, akár a poplapokból ismerhető történet.
Zárójel bezárul. Szóval elhárítod magadtól, de ezzel együtt kérem, hogy térképezd fel az életedet nagy korszakokra, zenei korszakokra, ami téged akkor abban a millióban, előbb Magyarországon, később a Dunántúlon, majd Hollandiában körülvett.
Az első olyan dolog, ami úgy hatott rám, hogy azt gondoltam, hogy ez a zene képes arra, hogy kifejezze minden fontosat a világból, tehát ami emberekkel közölhető, alkalmas arra, hogy leváltsa nálam az összes ilyen nagy művészet felé kacsingató ambíciókat. Én lehettem volna tipikus esete vagyok, mert eléggé felkészülten és jól alapozottan elindultam valahova a hivatalos kultúra felé. Ezt rólam nem illik tudni, legalábbis azok a koncertjárók, akik időnként számon kérik tőlem, hogy én miért csinálok bizonyos dolgokat, hiszen én egy ilyen avantgárd underground zenész vagyok, ezek nem szokták tudni, nem veszik észre azt, hogy amikor én elkezdtem rock'n'rollozni, én már 30 éves voltam. Tehát előtte én már egy csomó mindent csináltam. Próbáltam olyan dolgot csinálni, ami privát, próbáltam olyat csinálni, ami a nagy kultúra része. Végül is az utóbbitól nagyon, nagyon idegenkedtem világéletembe, kivéve azt az angyali korszakot, amikor az anyukám büfés volt az operaházban. Tehát az első zenei korszak az életemben az 3 éves korom körül volt. Akkor én a Diótörőt szerettem a legjobban, és úgy elviseltem még a János Vitézt is az Erkelbe. Minden este gyerekként ott ültem az operaházban. Utána ez a nagy, az emberiség többsége által kultúrának nevezett kultúra, ez fokozatosan elveszítette nálam a hitelét. Nyilván csak ebben a kultúrközegben, amit adva volt, és mostanra az ellenkezőjét gondolom, mostanra azt gondolom, hogy az a két mesterséges szakadék, ami egyfelől a nagy kultúra, tehát a magas kultúra, és mondjuk így a popkultúra, szubkultúra között van, valamint az a másik, amit pedig nagyon rátartian inkább az avantgárd szokott hangoztatni, tehát az avantgárd és a popkultúra között van, mind a kettő teljesen rossz, vagyis egy nem létező, illetve hát egy mesterségesen a térképre rajzolt szakadék, és valójában aki kísérletezik az egyik terepről a másikra való átmászkálással, az ebből a szakadékból sose fog belesni, mert nincs ez a szakadék. Azt gondolom, hogy mindenkinek van egy ilyen személyes melója, hogy megcsinálja a szintézist, nagyjából ebből a három forrásból. Tehát a pop is az emberi közérzetből jön, az underground és az avantgárd is az emberi közérzetből jön, és a magas kultúra, vagy ez a hivatalos kultúra is onnan jön. Én szerintem egyik se jó semmire. Tehát az az egy dolog a jó, amit nem lehet a nevén nevezni. Tehát amikor az ember nem tudja, hogy mit főz az alapanyagokból, csak a végén jó lesz. Engem nem nagyon érdekel, hogy mik a források. Ezért vagyok különben nehéz helyzetben, amikor azt mondod, hogy ilyen zenei korszakok meg hatások, mert annyit tudok mondani, hogy amikor elkezdtük az URA-t csinálni, akkor én éppen nem ismertem a progresszív rockzenét, vagy az alternatívnak hívott rockzenéket. Akkor a Hajnóci Csaba, aki zeneesztétika szakra járt a Zeneakadémián, és ő hivatásszerűen ebben foglalkozott, ebből írta a szakdolgozatot, tehát kértem, hogy mutasson már valami, mit is csinálunk, mutassa már meg. Akkor hozott egy csomó zenekart, ott bennem egyedül, és kizárólag az Ian Curtis, tehát Joy Division nevű angol zenekar maradt meg, ami egy olyan hangulatot hozott, amit így a Doors óta nem hallott. Tehát a Doors nekem nagyon fontos volt, és a Morrisont egy irdatlan nagy mérföldkőnek tartom, dacára annak, hogy a Doors zenéje nem tetszik
különösebben egy-két számot kivéve.
Akkor itt kell rácsapjak a lehetőségre, hogy vajon miért van az, hogy bizonyos zenei irányzatokra, az irányzatokat képviselő legmarkánsabb zenekarokra rátapad egy viselkedési forma, amelyikből divat lesz, bizonyára vagy annyira szociológus ebben a fajta zenében, hogyha meglátsz ma egy korabeli csápoló társaságot, azoknak megnézed az öltözékét, meg az önkifejezés mikéntjét, akkor szinte meg tudod mondani, hogy milyen zenekar állt előttük. Biztos, hogy azt is meg fogod tudni nekem mondani, hogy a szijámi zenekar előtt most milyen lelkülettel ülnek a maiak, akik hallgatják, akik azonosulnak vele, hogy öltözködnek, hogy illeszkednek, vagy nem illeszkednek bele a jelenbe.
Az elég önkényes, az ember pont azt mondja valamire, hogy jó vagy rossz, vagy illik ennél konkrétabban leírni valamit. Én mégis azt mondom, hogy minél jobb egy zenekar, annál kevésbé lesz uniformizált a közönsége. Amikor mi kezdtünk, tehát 80-ban, akkor az URH-nak a közönség az egy polarizált közönség volt. Mondhatnám úgy, hogy ott voltak ennek a kis rossz világnak, amiben éltünk, a legvadabbjai, és ott volt...
Mondhatom, hogy a huligánok?
Hát akkor már nem voltak huligánok 80-ban. Már úgy csövesek nagyjából voltak, de nem tudom, hogy ezek kik voltak. Az biztos, hogy...
Gyorsan egy mellékmondatot, hogy a huligán és a csöves miben különbözött?
A huligán és a csöves nagyjából ugyanaz a társadalmi réteg volt, csak 20 év különbség. Tehát a huligánok azok ugye a 60-as éveknek a terminológiája, és a csöves az pedig inkább a 80-as, akinek nincs hova mennie. Na most ez egy nagyon fontos dolog, akinek nem volt hova mennie, és már végleg nem volt hova mennie, és úgy kezdte artikulálni, hogy neki nincs hova mennie, az ebben a zenében és ebben a kifejezéskészletben megtalálhatta, pontosabban megfogalmazva azt, hogy neki nincs hova mennie, és a másik véglet az pedig az a művész és értelmiségi réteg volt, akinek pedig a szabad idejében nem volt hova mennie, tehát egy annyira feszes és kellemetlen ország volt, hogy nem volt hol szórakozni, ők ott szórakoztak, mondjuk így, hogy a csövesek, de tényleg így az aluljárosok, az állami gondozottak, a narkosok, azok azért jöttek oda, mert ott találtak valami közösséget, ahol úgy lehetett együtt lenni, ne kelljen szégyenkezni, belenézel a melletted levőnek az arcába. Ami most van, és ezt irdatlan fontosnak tartom. Ugye azt mondtam, hogy volt egy olyan szakasz a szijáminak, amikor hiába volt sikeres, és hiába gondoltam azt, hogy a művészi színvonal rendben van, egyszer csak nem tudtam barátságos viszonyban maradni avval, hogy mi történik a koncerteken. Az egy popularizálódás volt, akkor az volt, hogy olyan szijámisnak lenni, az már majdnem fölismerhető volt.
Mik voltak ennek a jelei, a felszerelési tárgyai?
Nem az öltözködésben, hanem inkább az attitűdben, tehát valahogy az arcokon, a testtartáson, és a melankólián, a depresszión, a kifosztottságnak az érzékeltetésén, az egymással való intenzív, de mégis bágyat kommunikáción lehetett lemérni azt, hogy valaki oda tartozik.
Ludas voltál benne?
Persze, mert ezt tartottam adekvát közérzetnek, én is nagyjából hasonlóan éreztem magam. Köztünk annyi volt csak a különbség egy bárkivel a közönségből, hogy én összeszedettebb és aktívabb és idézőjelesebb voltam, de ugyanazt éreztem.
És az a bizonyos szijámi színház, az mikor verődött össze, és milyen felismerések birtokában?
Hát ugye, ahogy mondtam, 2 évvel ezelőtt abba hagytam ezt a történetet, mert ez a történet abba hagyott minket, és utána falura költöztünk. És ott falun, hát én nem gondoltam arra, hogy én mostanában vagy ott zenekart, vagy bármit csináljak a helybeliekkel, és aztán egyszer csak egy földerengett egy társulat, ami engem teljesen elképesztett, mert úgy indult, hogy egy fiú a faluból, hát, de ez azt kell tudni, hogy ez majdnem egy kialóban levő, tehát egy öreg falu, kevés fiatal van. És egy fiú az hazajött a nagypapája, az ott tanult, az kezd helyen, ő ismert, úgy kérdezte, hogy mikor lesz zenekar, akkor mondtam, hogy hát itt nem hiszem, hogy lesz, mert nincsenek zenészek, akkor kérdezte, hogy miért nem zenélek a Kellyvel, hát mert mondtam, hogy már nem ismerem. És akkor jött Kelly, nagyon aranyos srác volt, aki mondta, hogy ő főleg préklasszikus darabokat játszik trombitán, mert az ő mestere főleg préklasszikus trombita darabokat írt, de tud dobolni, és kicsit billentyűzik is. És akkor egy ilyen halvány alkoholmámorban megpróbáltunk mindenféle ismert dalokat előadni, de hát így botlottak az ujjak, meg ilyesmi. Tehát ez nem egy zenekarnak az ígérete volt, hanem ugye összeismerkedek valakivel a faluban. És akkor hát az történt, hogy meghaltak elé, mert egy balesetben szíven szúrták. És ő lett van az első zenész a szíjámban, de mire ő meghalt, addig már elkezdtek a környékből valahogy érkezni a fejek, és elég hamar ott álltam egy olyan társasággal, akivel együtt próbálgattunk hétvégén, meg amikor hétközben rájöttünk akkor is, és nagyon hamar kiderült, hogy
ez egy borzasztó ígéretes zenekar, tehát már van annyi tapasztalat mögöttem, hogy rájöttem, hogy ez nem alkalmi zenélgetés lesz. Nagyon hamar létrejött egy koncertprogram, utána csináltunk egy zenés színházi előadást, ami végül is nagyon sikeres volt, mert az, hogy egy faluról szakadt, félig faluról szakadt társulat, ugye, mert pesti közreműködők is vannak, hát ez egy félig pesti, félig zalai színház. Azért 5 estére megtörtöttük a Madách Színházat méghozzá. Ha jól emlékszem, ugyanakkor, amikor a Lokomotív koncert volt a szomszédban, azért ez olyan örömöt jelentett. Ez ugye majdnem egy éve volt, most csináltunk még egy szériát az egyetemi színpadon. Ott is sikerült 5 előadást megtölteni, és jó hangulatú előadások voltak, bár egy kicsit gyengébben sikerültek, mint a Madásban, de azért nem tartom ezt kudarcnak. Szóval ez úgy magát kínálta, hogy ne dobjam ki az ablakon.
Te írtad a színdarabot?
A színdarab az egy holland és egy ausztrál haveromnak az alapötletéből.
Hát egész közeli szomszédság az, hogy Zalaegerszegen ebből darab legyen.
Úgy gondoltunk arra együtt, hogy ebből színház legyen, az egyik srác az közben meghalt Écben, a másik élésvirul és színházat csinál, és az álneveiket adták ehhez a szereplő hármas. Ez a Pepe Volpe az én vagyok, ezen a néven én írtam már mindenféle gyerekverseket.
Milyen nyelven?
Magyarul, de egy olasz kiadású gyerekkönyv sorozathoz én írtam a verseket, ez a halhatatlan gyerekversek, különben ezekre talán büszkébb vagyok, mint a Sziámira. Ez a...
Két ellel vagy egyel?
Pepe Volpe?
Nem, a halhatatlan.
Igen, hát elfogyott ez a gyerekkönyv, most még akartam venni a gyereknek, pedig benne van például ez a borjú tehénkedik, soká lesz még tehén, pedig ez az egyik kedvencem, és nem is emlékszem, hogy van tovább, és nagyon jó volt, és már ezt már nem tudtam beszerezni mostanában. Szóval maradt ez a Pepe Volpe álnév a Mr. Pornowski előkerült című zenés játékban is, és hát a másik két fej pedig a beleegyezését adta, és a Pop Secret Theater Agency, ami pedig a közös cégünk Hollandiában, az menedzselte ezt a darabot, és az járult hozzá, hogy Magyarországon egyáltalán játszhassuk. És most készült ebből egy kazetta, ami hát gondolom lemezen, meg CD, meg fog majd jelenni, hogy ősz felé.
Müller Péter Sziámi, valami olyat akar megvalósítani most a hajógyári szigeten, ami egy kicsit szimbolikusan jellemzi korunk kulturális helyzetét, meg az ifjúság helyzetét, kimondva, hogy gazdátlan és programtalan. Müller Péter Sziámi elhatározza, hogy egymaga csinál egy világ dzsemborit.
Hát egyrészt nem egymagam.
De mi ez tulajdonképpen?
Én azt mondtam, soha nem voltam a Viten, mert nem az a srác voltam, aki oda kijutott, szerencsére vagy hál' Istennek, de azt mondtam, hogy milyen érdekes, hogy nincs semmilyen olyan esemény a világon, ami arról szólna, hogy sok országból sok ember, fiatalok, mondjuk Diáksziget-nek hívjuk ezt a dolgot, de hát nem csak diákok. Tehát sok fiatal ember összejön, jól érzik magukat együtt, figyelnek egymásra, kapcsolatokat építenek, esetleg barátságok születnek, és közben a szervezők, ha már ezt kimondtuk, mert nem gondolom azt, hogy a szervezetlenül létrejöhet, tehát a szervezők nem törődnek semmi mással, csak avval, hogy megpróbálják ezt a dolgot programokkal jól ellátni, és megpróbálják megszervezni, hogy ez lakható legyen ez a sziget, vagy ez a hely. Azt gondoljuk, hogy aki akar, az jöjjön, kell egy akkora hely, ahol mindenki elfér, és kell egy olyan hely az embereknek, ahol semmit nem akarnak tőlük. Tehát ez a Diáksziget, ez legyen az a nyaralás, ahol minden szabad, de semmit sem muszáj.
Mi az elképzelésed ideális körülmények között? 10 000 gyerek, sok-sok program, népszerű előadók, beszélgetések. Szóval hogy lehet annyira szabad, mint amennyire kötött kell legyen?
Te most szinte olvasatlanul elmondtad a dolognak a pár mondatos prospektusát. Pontosan ezt szeretnénk, tehát azt szeretnénk, hogy minél több ember, biztos, hogy nem lesznek annyian, amennyien ott ne férnének el, mert igen nagy hely. Minél több ember legyen lehetőség arra, hogy te ott egyedül legyél a sátrat környékén, vagy elvonuljál, és ugyanakkor 4-5 helyszínen párhuzamosan mindig történjen valami. Semmiképpen nem akarjuk elvenni a már azóta sajnos nem létező, tavaly még nagyon sikeres Nap-Nap Fesztiválnak a kenyerét. Valamiért ezt a rendezvénysorozatot ezt betiltották, pedig szerintem a legjobb dolog volt, ami Pesten történt. Az egy egészen más struktúrájú dolog volt. Ott hogy a Zsákland kezdeményezésére a zene nemzetközi ünnepét megtartották Budapesten is, a Pálvölgyi Cseppkőbarlang előtt a Katlanban. Ott 3 napon keresztül egy nagy ingyen feszta volt, ahol a zenekarok is ingyen léptek föl, és a közönség is ingyen jöhetett. Itt másról van szó, ez egy nyaralás. Ez voltak éppen egy turisztikai esemény is, tehát sátorra lehet jönni, és mi azt tűztük ki magunk elé, hogy a világ legolcsóbb és legtartalmasabb nyaralását megvalósítsuk fiataloknak. azoknak a fiataloknak, akiknek esetleg már annyira nincsen pénzük, hogy egy normális kempingbe se tudnak elmenni. Mi a kemping ár alatt szeretnénk egy egyhetes, dús, színvonalas és szép rendezvény sorozatot tartani, ezen dolgozom.
Egyszer már megkérdeztem, de most még egyszer pontosítok. Milyen belső energia fűt téged? Ez egy mulasztás a korább lepergett éveidben, ez ki nem élt vágy, egy misszionáris cselekedet, érted, mire gondolok?
A ki nem élt vágy, az biztos benne van a dologban, bár annyira, ha megkérdeztél volna, mielőtt ebbe belevágtam, hogy én vágyakozom-e tömegbe, ez nagyon fontos, akkor biztos, hogy azt mondtam volna, hogy nem, mert az életemben túl nagy súllyal van ott mostanában a tömeg. De az egészen biztos, hogy én úgy éreztem akkor, amikor én gyerek meg fiatalabb voltam, hogy nekem abszurd társaságokhoz, csoportokhoz hozzácsapodnom, mert egyszerűen nem találtam hosszú időre olyat, amelyikről azt gondoltam volna, hogy erre méltó. Ez lehet, hogy durván hangzik, de így van. Amikor találtam, hogy mi történt, akkor azt nagyon frappánsan sikerült megfogalmazni az URH zenekar egyik első slágerében, a Pokoli Aranykor címűben, az rögtön úgy kezdődik, hogy mindenki megdöglik vagy lelép. Tehát ott, ahogy én először találtam volna egy olyan közösséget, ahol még megszámolhatod, azért elég sok ember összejött, és én vágyakoztam arra, hogy ilyen emberekkel legyek, azt rögtön szét is rohasztották. Tehát vagy diszidáltak az emberek, vagy öngyilkosok lettek, vagy balesetekben haltak meg, vagy narkosok lettek. Tehát amiket csináltam, filmek, zene, ilyesmi, annak az lett volna természetes létezése, vagy levegője, hogy nyilvánosság előjusson. Ezt nem engedték, ez kétségtelen. Már rég szignál voltunk a Szabad Európán, de itthon még egy sort nem volt szabad leírni rólunk. Ezt nem panaszképpen mondom, hanem ez okoz valamilyen közérzetet. Végig csináltam iszonyú energiabedobással két nagy játékfilmet, mind a kettőt eltüntették. Volt ez a fekete-fehér helyzet, amiben ugye kötelező volt nagyon rosszul érezni magát mindenkinek, aki egy kicsit tisztességes. Most van egy olyan helyzet, ami sokszínű, vagy látszatra legalábbis sokszínű, és akkor most már én nem gondolom azt, hogy kötelező az embereknek rosszul érezni magukat, csak azt gondolom, hogy aki csinál valamit, az bele fog ütközni a rengeteg rossz, nem az, hogy itt-ott vannak rossz dolgok, egy túrót. Rengeteg értelmetlen, irracionális, redundáns, rossz dologgal fogsz találkozni, hogyha csinálsz valamit. Engem nem elsősorban a nosztalgia mozgat, tehát nem az mozgat, hogy én miből maradtam, és egyszer még az életbe eljussak egy ilyenre, bár állati kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a
vitpótló szeminárium.
Ez a viti elszavak nélkül, vagy micsoda, mit csinál. Kíváncsi vagyok ezekre az emberekre. Engem az a praktikum mozgat most is, hogy tudom, meggyőződéssel tudom, hogy egy olyan dolgot csinálunk, ami az általam fontosnak tartott, érzékeny, kiszolgáltatott fiatal emberek számára hiány. Tehát nekünk azt a hiányt meg kell próbálni betölteni, ezt tartom fontosnak. Tehát a személyes kapcsolatokat, a szellemnek az intim jelenlétét és a spiritualitásnak a megjelenését a világban azt fontosnak tartom. Én nem azért kapcsolatszegény az életem, mert nem szeretem az embereket, vagy mert nem szeretek beszélgetni, vagy mert nem érzem jól magam társaságokban. Azért kapcsolatszegény, mert nagyon-nagyon sok emberrel körülöttem szisztematikusan az történt, hogy vagy beledöglött abban, amit csinált, tehát olyanok, akiket szerettem, akik a személyes barátaim voltak.
Vagy
eltűntek innen, vagy pedig mostanában ugye az ellenkezője történik, az történik, hogy beépülnek az establishmentbe, funkcionáriusok lesznek belőlük, és eltorzulnak. Tehát nincs miről beszélnem.
Apropó, számba adod a kérdést. Most miről beszélsz? Költeményeidben, mikrofonnal a kézben?
Éppen túl vagyok azon, hogy megszületett egy program, amin elkezdtünk dolgozni. Tehát most előbb lettek a szövegek a következő Sziámi programhoz. Hogy ezek miről szólnak, hát, és honnan jönnek, és mikor vannak készen, azt nem tudom. El tudok mondani két végletet, hogyha ilyen konkrétumok beleférnek a dologba. Például az volt, hogy ültünk egy autóban, és a kisfiam azt mondta, hogy este van, mert félsz, nem szereted a sötétet, és akkor mondta, hogy este van, én meg mondtam, hogy Kiki nyugtalan. És ebből lett egy ilyen balladaszerűség egy Kiki nevű lányról. És azt gondolom, hogy ez a kis balladaszerűség, ez olyan, ahogy nagyon sokan félnek mostanában az emberek. A másik, az talán ilyen legnyilvánvalóbban közérzeti, vagy helyzetleíró dolog, az pedig a Mi királyságunk nem e világból való című szám, ami úgy kezdődik, hogy ez már a holnap a hangszórókból szólnak a hallhatatlan slágerek. Eladó volt az egész világ, de valahogy senki nem vette meg, mert ez a munkanélküli segély még nem elég ok arra, hogy megélj. ez a végső hatalmas árukapcsolás valahogy nem kellett senkinek, sehol egy új Nietzsche, hogy istenítse az új unterű bermenseket. A mi királyságunk nem e világból való. Na, szóval ez egy picit nyilván arról szól, ami most van, de attól, hogy szerepel benne a munkanélküli segélykifejezés, szerintem az érzékenyebb hallgatója pontosan fogja tudni, hogy ez nem egy ilyen politikai, vagy hát ilyen szociálpolitikai dal, ez igazából megpróbálja úgy átfogni a dolgokat, ahogy egy opera is indirekt módon mindig átfogja.
Vajon Müller Péter Szijjámi nem naíve, amikor itt a hajógyári szigeten egy gondtalan, egy boldog, egy happy nyarat kíván teremteni a magyar ifjúságnak, körbe-körbe meg dőlve a kommunikáció minden lehetséges csatornáján az életünkbe, a tapasztalható, a megfogható, a szinte véget nem érő halál, a háború, a pusztulás, az esztelenség. Szóval nem kiszakítása ez a magyar ifjúságnak egy valós társadalmi képből, ami most egy kicsit túlmegy az ország határain?
Ellenkezőleg nagyon sok visszajelzést kaptunk, például a volt Jugoszláviából, hogy jönni szeretnének. Próbálunk tenni valamit azért, hogy Romániából ez a minimálisnál is alacsonyabb részvételi díj, ez még mindig egy havi fizetés, valahogy árkedvezménnyel tudjanak jönni. Tehát nagyon fontos, hogy a környező országokból, aki bír, az eljusson ide. Én nem tudok arról, hogy igazi kommunikáció lenne a magyar fiatalok és a volt szocialista blokknak a fiatalsága között. Ez például ezt a funkciót elviheti ez a sziget, és amit meg úgy hívnak, hogy nyugat, vagy a világnak a maradék fele, ott vannak ilyen szakesemények, tehát például közgazdász egyetemisták, műegyetemisták összejönnek, vannak nemzetközi szervezeteik, de hogy ez egy kicsit ennél spontánabb, felelőtlenebb és kiszámítatlanabb legyen, arra én nem tudok példát. Ezt én borzasztó fontosnak tartom, én utálom, amikor agyon szervezik az ember életét.
Korunknak nem tipikus hőse, viselkedés mintája az, aki a környezetéért, az nagyobb értelembe vett baráti köréért. Ezt most a magányos farkasok korát éljük. Akár vállalkozónak hívják őket, akár tőkebefektetőnek, akár csendes társnak, és ez most a magyar közéletre nagyon érvényes. Ezért is gazdátlan az ifjúság.
Van egy olyan Szijjámi, hogy az tény, hogy szalad az a Mazda, de hogy szabad-e a gazda, és hogy melyik az a kanyar, ahol kirepül a francba az ifjú vállalkozó, azt még a sors se döntött el, de hidd el, hogy ez csak időkérdése, és idő az van, hely. Most azért is iktatnám ide, mert én voltam elég sokat egy olyan országban, ahol, ami eleve egy vállalkozói ország a történelmét tekintve, a hollandok, és másrészt pedig az utolsó néhány generációnak a fölnevelésében nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy ego generációkat neveljenek ki. Magyarul olyan fejeket, amilyenek itt szeretnének lenni azok, akik most kényszerből, vagy lendületből, vagy pillanatnyi felszabadultságból vállalkozásokba fognak. Ugye ez lett most a kulcsszó, hogy challenge és vállalkozás. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy teljesen tünetszerűen nagyon sok olyan hollandot ismerek, aki idejött Magyarországra, és úgy mennek haza Hollandiába, hogy azt mondják, hogy ilyen egy ország, ez fontos, mint ahogy mi mentünk azonnak idején Lengyelországból, Budapestről, ilyen egy országot, hogy szeretnek itt minket, és ennyi barátom nekem egy pillanat alatt még soha, az egész életben nem lett még ennyi barátom, mint itt egy hét alatt, hogy milyen jó, na most ezt nem szabad elveszíteni. Szóval szerintem, aki valamilyen nyugati típusú ízéről álmodik, és annak a sarokkövének gondolja az elembertelenedést, az egy hülye. Tehát az valami olyasmit fog elveszíteni, amiből csak egy van neki, és nem igen lehet visszakaparni.
De létezik szintézis?
Most ez az a kérdés, én optimista vagyok, vagy pesszimista. Nem, egyik se vagyok. Szóval látom a nagyon sötét valóságot, nagyon sötét a valóság, nem csak Magyarországon. Ha optimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egy olyan zuhanásban vagyunk, aminek a lecsattanása esetleg még odébb van egy kicsit. Ez a világképlet. Most, hogy ezen belül hogy kell viselkedni, vagy hogy kell élni, hát én mondtam, hogy én egyetlen tételes vallást sem hiszek, és nincsen hitem, de akkor mondok még egy új Szijjámi számot, mert azért nagyon közel van még hozzám ez a dolog, amit írtam, és onnan talán, hogyha idézgetek, akkor pontosabb leszek, mint ha most improvizálok. Az úgy van, hogy van-e Isten, vagy nincsen, hogy te hiszel, vagy nem hiszel benne, az mindegy, de az életed arra van, hogy úgy érde, mintha lenne. Egy az Isten, vagy egy se, de azért mindenki szeresse. Lépj be úgy, mintha bent volna, ha netán belépsz egy templomba. És úgy van a refrén, hogy miért iszol szomjúságot, éhséget mond, miért eszel. És én ezt figyelmeztetésnek szánom. Szóval magamat is figyelmeztetem, mert állandóan mindenféle vállalkozásokba akarnak belehúzni, megbízatásokat akarnak osztogatni, és ebből nagyon szeretnék kívül maradni. És figyelmeztetem azokat is, akik elkezdik így felfogni a világot, mert még a világ se ez. És akkor ott van még a világ vége, amiről pedig azt tudom mondani, ami a következő számnak a mottoja, az el nem hangzó mottoja, hogy a világ vége az még nem a világ, mert a világnak két vége van.
Elhangzott névjegy. Müller Péter Szijámival, a Diák-sziget kitalálójával Hegyi Imre beszélgetett, szerkesztette Kovalik Márta. A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 12-én hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.